Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
Isten szíve szerinti új pápát ajándékozzon nekünk a Szentlélek, fogalmazott Ré bíboros homíliájában ma délelőtt 10 órakor abban a szentmisében, amelyet a leendő pápáért mutattak be a Szent Péter Bazilikában. Hűséges papot rendelek magamnak, aki szívem és szándékom szerint jár el. Tartós házat építek neki. Ennek a Sámuel első könyvéből való versnek az éneklésével kezdődött a Szent Mise, melynek főcelebránsa Giovanni Battista Ré bíboros, a bíborosi testület dékánja volt. A mise könyörgésében arra kérték Istent, az örök pásztort, hogy neki tetsző pásztort adjon egyházának, olyat, aki szent életű, s éber gondoskodással vezeti Isten népét. Ré bíboros homíliájában elmondta, az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy Krisztus mennybe menetele után, pünkösdre várva mindannyian álhatatosan, egy szívvel lélekkel imádkoztak Máriával, Jézus anyjával együtt. Pontosan ezt tesszük mi is néhány órával a konklávé kezdete előtt. Az oltár mellett elhelyezett szűzanya tekintete alatt, ebben a Péter apostol sírja fölé emelt bazilikában. Érezzük, hogy együtt van velünk Isten egész népe a maga hitével, pápa iránti szeretetével, bizakodó várakozásával. Azért vagyunk itt, hogy a Szentlélek segítségét kérjük, hogy az ő világosságáért és erejéért könyörögjünk, hogy olyan legyen a megválasztott pápa, ami erre az egyháznak és az emberiségnek szüksége van ebben a nehéz és bonyolult történelmi korszakban. Fogalmazott Giovanni Battista Ré bíboros, a bíborosi testület dékánja a leendő pápáért bemutatott szentmise homíliájában. Ma kezdődik a Sixtus kápolnában a konklávé, hogy megválassza Krisztus földi helytartóját, Péter apostol utódát, a 267. pápát. A konklávé óráiban, napjaiban az egyház és a világ tekintete Rómára figyel, és egy kéményre, mely mindegyiknél híresebb. Az ebből felszálló fekete vagy fehér füst ad a külvilág számára először hírt a pápa választás eredményéről. A pápa választó bíborosok szerda délután 16:30 vonulnak be a Sixtus kápolnába. Ezért az első füst este 7 óra előtt nem száll fel, közölte a szentszéki szóvivő Matteo Bruni. Csütörtök délelőtt 2 szavazási kör tartanak. Ha már az elsőn sikerül megválasztani az új egyházfőt, akkor a fehér füst 10:30 körül emelkedhet fel. Ha a szavazás eredménytelen, akkor újabb voksolást tartanak, és azt követően dél körül várható a füstcsík. Csütörtök délután 17:30 szavaznak, valamint este 7 óra körül. Létrehozták az aszályvédelmi operatív törzset, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő azt mondta, minden tudományos és szakmai elemzés szerint Magyarország idén is aszályos év elé néz, annak ellenére, hogy most éppen esik az eső. Ez nem egy új probléma Magyarországon, hol az árvízzel, hol a belvízzel, hol az aszállyal kell megküzdenünk. Idén aszályos év lesz, ezzel kell hát megbirkóznunk, fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta, kedden az operatív törzs tagjaival számba vették a rendelkezésre álló eszközöket, a lehetőségeket, hogy az idei évben elhárítsuk az aszály következményeit és mérsékeljük a károkat. Minden gazdát arra kérek, hogy működjön együtt az operatív törzsel, mert közös érdekünk, hogy a földeken is sikeres évet zárhassunk. Zárta videóüzenetét Orbán Viktor. Ma tartották a történelem írásbeli érettségi vizsgákat. Közölte az oktatási hivatal a távirat irodával. A közlemény szerint történelemből középszinten 1129 helyszínen 72.834 vizsgázó, emelt szinten 142 helyszínen 8.484 vizsgázó tett érettségit. A magyar egyetemek felkerültek a világ térképre. Mutatja ezt az is, hogy 12 egyetemünk van a világ legjobb 5%-ában, mondta a kulturális és innovációs miniszter egy szakmai rendezvényen Budapesten. Hankó Balázs hangsúlyozta, a Semmelweis Egyetem a világ legjobb 1%-ában, további 3 pedig a legjobb 2%-ban szerepel. Ezt az elmúlt években értük el a megújulásnak, a megújult versenyképes és autonóm egyetemi világnak köszönhetően, fogalmazott a miniszter. Végül az időjárásról. Főként északnyugaton, nyugaton és északkeleten szakadozhat fel a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüthet majd a nap. Másút nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de egyre kevesebb helyen eshet az eső. A Nyugat-Dunántúlon és északkeleten élénk, néhol erős széllökések kísérik az északi szelet. A hőmérséklet napközben 11 és 16, késő este 8 és 14 fok között alakul. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Szent István Bazilikának egy kis külön termében Veres András püspökkel, a püspöki konferencia elnökével készítek interjút egy órával korábban, mint hogy kezdődik a Ferenc pápa lelki üdvért bemutatandó Szent Mise. Mikor 2013-ban megválasztották Ferenc pápát, akkor is készítettem Veres Andrással, akkori szombathelyi püspökkel interjút. Először abból idézek, és utána áttérünk a 12 vagy 13 évvel későbbi eseményekre. Akkor is húsvét volt 13-ban, mikor Ferenc pápa megválasztása megtörtént, és most, amikor visszaadta a lelkét a teremtőnek, húsvét hétfőn, ez is egy jeles időszaka az évnek. Tehát először az archív beszélgetésből idézek, és utána áttérünk a mára. Azt kérdeztem akkor a püspöktől, hogy hogyan fogadta Ferenc pápa megválasztását.
Rendkívül nagy örömöt jelentett, több okból kifolyólag is, de egyet szívesen megosztanék a rádió hallgatókkal, mert talán kevésszer gondolunk erre. A pápa választás előtt nagyon sok sajtóorgánum megkeresett, és próbált véleményt kérni tőlem, hogy szerintem melyik lobby fog győzni, európai, vagy olasz, dél-amerikai, vagy éppenséggel ázsiai, afrikai, azon kívül nagyon sokan politikai lobbikról is beszéltek, vagy éppenséggel gazdasági lobbikról, és mindig igyekeztem hangoztatni számukra, hogy higgyék el, hogy van még egy hely a világon, ahol az emberek hagyják a szent lelket működni, és én biztos vagyok benne, hogy ez a konklávé is olyan. És azzal, hogy egy senki által nem várt személy lett úgymond a befutó, akit megválasztottak, azt gondolom, ez nagyon-nagyon bebizonyítja azt, hogy nem szabad egy-egy pápa választásnál a világi gondolkodásunkat érvényesíteni, hiszen ne felejtsük el, amikor a bíborosok egyenként mennek leadni a szavazatukat, akkor nem csak hogy ígéretet tesznek arra, hogy legjobb lelkiismeretük szerint cselekszenek, hanem igyekeznek magukat minden külső hatástól is függetleníteni a szavazatuk leadásakor. Én ezt nagyon fontos szempontnak tartom, mert lélek éppen így tud tevékeny lenni.
Nagy öröm van nagyon sok ember szívében, olyanok is, akik nem katolikusok, fölfigyeltek arra az emberre, aki nem nagy rutinnal, de valahogy úgy kommunikál, mozog, néz a hívekre, hogy mindenkiben új remény született. Egy olyan pápánk van, Ferenc pápa, aki magát még nem is nevezte pápának, mindig azt mondja, hogy én Róma püspöke vagyok.
Nagyon érdekes a világnak a reakciója az ő megválasztására. Ő azért tud ilyen természetes lenni, mert ahonnan érkezik, ott nagyon-nagyon közel kellett lenni az emberekhez, ahhoz, hogy a krisztusi örömhírt tovább tudják adni. Minket európaiakat megkísért valamiképpen egy-egy ilyen alkalommal is, mondjuk, mint egy pápa megválasztás bejelentése, vagy egy beiktatás, a protokoll, az európai kultúrának ez a kissé formához kötött módja. Ő viszont egy egészen más világból érkezik, és hála Istennek eddig sikerült ezt megőriznie, reméljük a későbbiekben is meg fogja tudni őrizni, hiszen egészen biztosan ez nem csak a dél-amerikai emberek, hanem az európaiak számára is nagy hatással van, hiszen sokszor egész társadalmi életünkből éppen ez a közvetlenség, ez a figyelmesség, ez a emberekhez való rendkívül vonzódás az, ami hiányzik az életünkből, és ez biztos, hogy sokan nagyra tudják értékelni Európában is. Az egy másik dolog, hogy nyilvánvalóan azért előbb-utóbb rá is hatni fognak azok a külső elvárások, amelyek Európában mondjuk eléggé megszokottak, de azért abban is hiszek, hogy miután az eddigi cselekedetei mindenképpen ezt mutatják, hogy tud önálló lenni, és mer a hagyományokkal is szakítani.
Püspök úr néhány évvel ezelőtt úgy tudom járt Argentínában, egy magyar misszionáriust látogatott meg, ha nem is Buenos Airesben, de igazi argentin vidéken. Mi volt a tapasztalata az ottani egyházról?
Mindenek előtt, hogy nagyon fiatal, és hogy ebből fakadóan-e, vagy a mentalitásukból fakadóan nagyon élő közösségeik vannak. Azon a vidéken, ahol én voltam, missziós terület, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy sajátos talán Argentínán belül is, viszont azt mindenféleképpen örömmel tapasztaltam, hogy rendkívül sok gyermek és fiatal van a templomban. Túlzás nélkül állíthatom, hogy a templomban lévők kétharmada mindig fiatal volt.
Maga a társadalom is fiatal, tehát nyilván nem a gyerekek vallásosabbak, mint nálunk csupán, hanem egyszerűen a társadalom is fiatalabb, nem?
A társadalom, a családok természetes módon élik a vallásosságukat, és ebből fakadóan nyilván gyerekek is vannak szép számmal, gyerekek is ott vannak a templomban, senkit nem zavar, sem papot, sem felnőttet, hogy fölsír egy gyerek, vagy hogy éppenséggel jönnek, mennek a gyerekek a mise alatt, senkit nem zavart a dolog, de sőt olyannyira nem, hogy a szülők nem is igen foglalkoztak, hogy a gyerek most kimegy, vagy bent van, vagy hol van éppen, mert a nagyobb testvérek vigyáztak rájuk, vagy odafigyeltek a kisebbekre, tehát a szülők teljesen nyugodtan részt vehettek a szentmisében. És amit nagyon fontosnak tartok, hogy sem a papot, sem az idős ember nem zavarta a gyermeksírás, mint esetleg Európában, vagy éppenséggel Magyarországon néha szomorú szívvel hallja az ember, hogy igenis előfordul. Nem, a gyermekek jelenléte a lehető legtermészetesebb, és egy nagyfogú könnyedséget, szépséget ad a liturgiának.
Ez azt is jelzi, hogy nem úgy vannak a templomban ők, mint amikor az ember színházba megy, hanem otthon vannak a templomban, nem?
Így van, tehát teljesen azonosulnak azzal, ami ott történik. Nyilván ezt még megfűszerezik azzal a sajátos mentalitásukkal, barátságos közvetlenségükkel egymás felé is, ami talán Európában már kiveszett. Tehát mindenféleképpen a templomi közösség az egy nagy család valóban, ahol úgy látszott, hogy mindenki ismer mindenkit, és ez nagyon-nagyon pozitív hatással van arra is, aki kívülről csöppen bele egy ilyen közösségbe.
Sok évszázadon át Európa és az európai kereszténység, az európai misszionáriusok tanították a világot a keresztény civilizációra, a keresztény értékekre. Ami most történt a katolikus egyház élén, változás, jelzi-e azt, hogy ma már ez a folyamat visszafele is igaz, hogy most mi tanulunk a világ többi részétől, az értékek, a jó tulajdonságok cseréje egyetemessé vált.
Igen, második János Pál pápa óta gyakran hallottunk, hogy Európának két tüdeje van, és mind a kettővel lédegezni kell, ez utalás volt az ökumenikus nyitásra. Azt gondolom, hogy a katolikus egyháznak éppen ez a legszebb ajándéka minden hívő számára, hogy mi katolikusak vagyunk, egyetemesek vagyunk. Nincsen olyan kultúra, amely a katolikus hittől távol lenne, vagy a katolikus hit elutasítaná magától. Mindenféleképpen azt jelzi, hogy a katolikus egyház vezetésében is ennek a sokszínűségnek meg kell mutatkozni, és ez az új pápa által egészen biztosan nagyon szembetűnő módon meg is fog valósulni. Van mit tanulnunk nekünk is a más kontinenseken élő katolikusoktól, és bízom benne, hogy ő ezzel a temperamentumával, amit eddig megismerhettünk tőle, ebben sokat fog tudni tenni.
Egy új kezdet bizonyos értelemben ez a húsvét, az egész egyház számára egy nagy lemondással kezdődött, 16. Benedek pápa lemondásával, hogy utat nyisson egy utódnak, és ebben nagyon nagy hit lehetett, és egyházba vetett, és Szentlélekbe vetett bizalom 16. Benedek pápa részéről, hogy elmerte engedni az egyház hajóját rábízva a Szentlélekre, és úgy tűnik, hogy bevált a számítása.
Igen, ez az ő lemondása a kezdet-kezdetén engem roppant megdöbbentett, mi egy kicsit el is szomorodtam miatta, ugye hozzá voltunk szokva, vagy legalábbis azért az emlékünkben, hogy második János Pál pápa a betegség, öregség keresztjét fölvitte a Golgotáig, 16. Benedek pápa pedig úgy érezte, hogy az erejének, fizikai teljesítő képességének egy olyan határához érkezett, ami megítélése szerint nem elegendő ahhoz a feladathoz, ami ma egy pápára vár, és ezért benyújtotta lemondását. Néhány nap múlva megértettem, és lassan-lassan eljutottam odáig, hogy nagyon bölcsnek tartom ezt a döntését, és nagyon emberinek, az isteni gondviselésbe vetett hitnek egy olyan gyönyörű megnyilatkozása, amit meg kell tanulnunk nyájunknak tőle, és igen, bízunk benne, hogy ez a cselekedete egy kicsit profétikus lelkületet is magában hordozott azáltal, hogy hit abban, hogy olyan valakit tudnak a bíborosok megválasztani, aki egy erőtől duzzadó és új lelkesedéssel tudja végezni ezt a szolgálatot, amely egészen biztosan az egész világegyházra kifoghatni. Most ennek az örömében vagyunk, és bízom benne, hogy ez a húsvét is az örömöt, ezt a lelkesedést sok ember szívében még fokozni tudja, és hosszan ébren tudja tartani.
És ugorjunk 12 évet, 2025. április 23-án a Szent István Bazilikában Ferenc pápa halálát követően lelki üdvéjére bemutatandó Szent Mise előtt kérdezem Veres András immár győri püspököt, a püspöki konferencia elnökét. Mise előtt beszélgetünk Veres András püspök úrral itt a Bazilikában, ahol hamarosan kezdődik majd a Szent Atya lelki üdvéért a Szent Mise. Szeretném, hogyha visszatekintenénk el az elmúlt 12 esztendőre, Ferenc pápa pápaságára, hogy mit kapott a magyar egyház, mit kaptak a püspökök muníciót ettől a 12 évtől. De előtte mondanék egy hasonlatot, hogy mennyire érzed jónak. Egy verseny van, atlétikai verseny, és staféta futásban indul egy csapat, váltják egymást a stafétaodban, az első Szent Péter volt, és a 266. abban a csapatban Ferenc pápa. És most átadja majd valakinek a stafétabotot, és hát ez hitünk szerint az idők végezetéig tart ennek a csapatnak a Szent Pál által mondott haladása a cél fele. Ez a futás milyen volt? Ez a 266. futónak a teljesítménye, lelkülete, mit hagy az utókorra, a következő pápára?
Átvitt értelemben jó a hasonlat, kétségtelen, de miután nem élők adják át egymásnak a stafétát, így Sántit is, de nem ez a lényeg. Igen, azt gondolom, hogy egy dolog kell, hogy mindig figyelmünk előtt álljon, a figyelmünkben legyen, hogy hiszünk abban, hogy a Szentlélek választja ki minden korban a pápát, az embereken, a bíborosi testületen keresztül, de ugye az ő üléseiknek az imádság egy meghatározó része, és közben nyilván beszélgetnek a világegyház életéről, helyi igényekről, és ebben az összességben valamiképpen kialakult talán annak az elkövetkező staféta hordozónak is a szerepköre, és talán meg is találják maguk között azt a szemét, aki ezt a stafétát át tudja venni, és tovább tudja vinni.
Biztos, hogy megtalálják. Eddig mindig megtalálták, illetve az elmúlt években, az elmúlt évtizedekben, amióta én követem az világegyház életét, vagy a 20. századra visszatekintve, jobbnál jobb pápáink követték egymást, és mindegyik tudott válaszolni a kor kihívásaira. Tehát van reményünk.
Mindenképpen. Én azt gondolom, hogy ez az észrevétel, hogy jobbnál jobb pápákat kaptunk, annak is köszönhető, hogy több lehetősége van a pápáknak, hogy egymást megismerjék. Régebben azért a kommunikáció is sokkal nehezebb volt, a közlekedés, tehát a személyes találkozás sokkal nehezebb volt, nem találkoztak olyan gyakran a bíborosok, mint ma, tehát mire egy konklávéra kerül a sor, eléggé ismerhetik is egymást, vagy legalábbis a főbb értékeikkel, személyiség értékeikkel tisztában vannak, és bízunk benne, hogy ez most is így van, hogy már az előzetes ülések alkalmával, az imádságok közben lassan-lassan mindenkiben kirajzolódik, hogy amikor belép a konklávéba, akkor már hordoz magában egy jelöltet legalább, akire leadja a voksát.
Igen, de ez majd még odév van, még most a temetés előtt vagyunk, illetve most még tekintsük vissza erre a 12 esztendőre, a mi szempontunkból. Gondolom, hogy össze kellett szokni, a püspököknek is meg kellett szokni ezt a Latin Amerikából jött az egyszerűségre nagyon törekvő és frappánsan, tömören képekben fogalmazó pápát.
Feltétlenül, hiszen a kormányzásának kezdetén nagyon sokszor sokan értetlenül álltak egy-egy gesztus a kijelentése vagy intézkedése előtt, ami abszolút érthető, hiszen eddig hozzá voltunk szokva, hogy egy európai, még akkor is, hogy a kelet-európai pápája volt az egyháznak, mi európaiak a magunk kultúrájában, társadalmi közegében jobban eligazodunk, tehát érezhetően egy európai pápa másképpen szól az európaiakhoz. De most tudtuk elképzelni igazán, hogy az európai pápa mit tudott mondani egy dél-amerikainak, vagy egy...
Milyen nehéz feladat.
Így van, tehát azt mondom, hogy ezt meg kell szoknunk, hogy hála Istennek a Jézus Krisztus által alapított egyház, világegyház, amelynek nem csak Európa része, és éppen ezért bizony számolnunk kell azzal, hogy akár most is lehet egy másik kontinensről is pápa. Tehát ezt a nyitottságot, ezt a sokféleséget, ezt magunkban kell hordozni, és erre Ferenc pápa személyében is és cselekedeteiben is jó példát adott, hiszen ha valami jellemző volt rá azon túl, amit említett, hogy a szegények felé jobban odafigyelt, vagy az egyszerű emberek felé jobban odafigyelt, ez is, de az a nyitottság, ami az ő személyét jellemezte, azt gondolom, hogy nagyon sajátos, nagyon egyéni, és ez egy olyan érték, amit minden kereszténynek a mai világban, ahol egy nagy faluban élünk gyakorlatilag, még inkább szükséges gyakorolnunk és ezzel a lelkülettel élni, már csak azért is, mert Krisztus is mindenkit elfogadóan fogadott, ahogy Jézus mondta, hogy nem a igazat jöttem hívni, hanem a betegeket. A pápa, Ferenc pápa ezt gyakorlati életben is megvalósította, tehát nekünk is lehet ezt az utat járni, sőt, azt gondolom, ezt az utat kell járni.
Háromszor jött el a magyarsághoz Ferenc pápa, ami rekord túltett második János Pál pápán is, hogyha a csíksomlyói látogatást is egy többségében magyarok által látogatott kegyhely meglátogatásának ismerjük. Mi volt az a muníció, amit a magyar egyház kapott, mi volt az a muníció, amit a püspökök testülete kapott?
Mindenek előtt ezt, hogy háromszor találkozott a magyarokkal, ezt egy nagy kitüntetésnek kell tekintenünk. A Szentatyában is így élt, hiszen evidensé vált számára is, hogy Csíksomlyón is a magyarok voltak döntő részt azon a találkozón. Ezt nagy megtiszteltetésnek kell tartanunk, és hálásaknak kell lennünk. És azt gondolom, hogy ez a Szentatyának egy szívből jövő cselekedete volt. Nagyon előttem van az első látogatása 52. nemzetközi Eucharisztus kongresszuson, amikor megérkezett, tele volt feszültséggel, izgalommal, hogy mi lesz, látszott rajta a feszültség, és amikor vége lett a Szentmisének, a posztkommunió után, mintha egy kivirulása lett volna, és nem véletlen, hogy erről a látogatásról távozóban azt mondta, hogy ő szívesen visszajön egy lelkipásztori látogatásra is. Ez biztos vagyok benne, hogy attól alakult ki benne, hogy nem feledkezünk el arról, hogy a Covid-nak mi nem voltunk a végén. Éppen ezért az Eucharisztikus Világkongresszusra nem jöttek, nagyon sokan nem jöttek, akik szándékoztak jönni félelemből, vagy esetleg más akadályok miatt, és ennek ellenére több százezer ember megtöltötte nem csak a Hősök terét, hanem az Andrássy utat is, és látszott, hogy ez a Szentatyát felvillanyozta, és egy kicsit meg is győzte arról, hogy valóban ezek a magyarok vallásosak és katolikusok és lelkesek, hiszen amikor legelőször találkoztunk vele Arnimna látogatás alkalmával, akkor éppen ezt emlegette föl az Argentínában menekült magyar-angol kisasszonyokkal kapcsolatban, akikkel ő együtt dolgozott Buenos Airesben, hogy nagyon sok lelkesedést, elkötelezettséget, hűséget tanult tőlük, és ez neki személyesen is sokat jelentett akkor. Emlékszem, még néhány nővérnek a nevét is fölemlegette, nem tudom hány évtized távlatából. Tehát mindenféleképpen az a Hősök terei esemény meggyőző volt számára, és hála Istennek tudta a szavát tartani, visszajött meglátogatni bennünket, és azt pedig egy túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Magyarország számára, az egész ország számára, nem csak a katolikusoknak, a kegyelem napjai voltak, béke volt, szeretet volt, nem volt ármánykodás egymás ellen, mindenki egy szívvel fogadta a pápát, gyakorlatilag Budapest átadta magát ennek a örömnek, hogy itt a pápa, a Szentatya is lelkesen lehúzott ablakkal, közlekedett keresztül a városon, minden csoportnak integetett, tehát ez azt gondolom, hogy egy örömteli látogatás volt, és ez maradandó nyomot hagyott minnyájunkban.
Az elmenetele ennek a pápának, Ferenc pápának nagyon érdekes volt, és jelértéke volt valahogy. Tehát az, hogy nem nagy csütörtökön, vagy nagy pénteken, vagy húsvétvasárnap reggel, hanem a feltámadás után, előző nap az Orbi et Urbi áldással ott van, megáldja a Szent Péter téren és a világban levő embereket. Hát valahogy egy pontot tett erre a földi pályára, és húsvét hétfőn visszavonult.
Igen, sok mély gondolat eszébe juthat az embernek ennek kapcsán. Leginkább talán az kell, hogy megmaradjon emlékezetünkben, hogy az a pápa, aki a remény pápája volt.
És a remény évét éljük.
A remény évét hirdette meg, a remény a címe a könyvének, a reményről kiadott egy apostoli buzdítást. Ő az örökké valóság reményét hangsúlyozta minden más reménnyel szembe, és a húsvét miről szólna, hanem épp a reményről. És az a roppant akaraterő, ami benne megvolt, ami számtalan nehézségen átsegítette már korábbi életében is, de pápasága idején is, szerintem ezt tartotta meg őt arra, hogy ez az ünnep, a remény ünnepe legyen számára a földi életből való távozás. Most a napokban olvastam, hogy egyik munkatársának, amikor vasárnap vége volt az ő szentpéteri látogatásának, körbeütte az emberek között, és visszamentek odasukta, hogy köszönöm, hogy kivittetek a térre. Vagy kivittél a térre, tehát egyes számban hangzott el.
Igen, az orvosok akarták, hogy még egy-két hétig, hónapig pihenj, ne menj az emberek közé, de azt mondta pápa, hogy neki oda kell mennie, és
igen, tehát ez volt a pápának az életeleme, hogy az emberek között legyen. Ez egy búcsú menet volt számára így. Ő, aki mindig az emberek közé ment, és papokat is, bennünket püspök, és arra biztatott, hogy legyen nyájszagunk, hogy ott legyünk az emberek között, ez neki egy óriási ajándék volt, hogy ilyen betegen már az utolsó órákban is, de ott lehetett az övéi között. Ez szerintem egy isteni jel.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Veres András püspök úrral beszélgettünk. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerbahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival a Szentírásról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Én Kassa Boglárka vagyok, az Erdi Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára. Szeretném bemutatni a mai beszélgető partnereimet.
Valkó Viola vagyok, 15 éves, az Andrássy iskolából.
Én Király Viktória vagyok, szintén az Andrássy iskolából.
Én Király Eszter vagyok, szintén az Andrássy iskolából.
Én Hajdú Bájnt vagyok, szintén az Andrássy iskolából.
Mikor találkoztatok először a Bibliával? Mi az első emléketek ezzel a könyvvel kapcsolatban?
Én pontosan nem emlékszek, de biztos, hogy általános iskolába, ugye, hogy katolikus iskolába is jártunk, így ott biztos, hogy voltak már ilyen gyerekeknek való bibliák, meg még a dédi mamámnak volt, azt hiszem, ilyen képes bibliája, és ő azt nekünk adta. Szóval az megvan azóta is, és akkor. Ez is ilyen kisebb korunkban.
Hát amúgy nekem is ugye ugyanez igazából, hogy én is nekem az első az, amikor a dédi mamámtól kaptuk meg ezt a képes bibliát, és ez egyébként ilyen gyerekeknek való volt, meg ilyen sok kép volt benne, szóval tényleg ilyen a gyerekeknek.
Viola?
Én szerencsére már az, hogy nekem apukám nagyon vallásos, ugye, és a nagymamám is, szóval nekem már iskola előtt is lehetőségem adódott megismerni a Bibliát, és nekünk volt otthon nagyon sok gyerek Bibliánk is, meg ugye igazi is, tehát azt még nem nézegettem, mert nem volt benne kép, és arra is emlékszem, hogy ilyen vásárokon, meg piacokon is mindig ilyen Bibliával kapcsolatos könyveket kértem, szóval szerencsére én nagyon hamar megismerkedtem ezzel.
Bálint?
Én sem emlékszem sajnos pontosan, de szerintem általános iskolában volt az első találkozásom.
Képzeljétek el, nekem az első ilyen emlékem, engem ugye gyerekkoromban nem neveltek vallásosan, és találtam otthon egy régi kazettát, tudjátok, amit így a magnóba lehetett berakni, és abban és volt egy olyan kazettánk, hogy Jézus példabeszédei. És így kérdeztem anyukámat, így már mikor így otthon megtaláltam, hogy de hát ez hogy, mikor ugye ők nem voltak vallásosak akkor, és valahogy valamilyen régiség vásárba találták, és úgy gondolták, hogy ez biztos jó lesz majd a lányunknak a későbbiekben, és hát tényleg hasznos dolog lett így később, bár most már nem is tudom, hogy lehet-e egyáltalán ilyen magnót rakni, amiben ilyen régi kazettákat lehet belerakni, de ez akkor nagyon, nagyon újdonságnak számított. Na, tudtok-e esetleg bibliafordítást mondani, hogy milyen bibliafordítást olvasunk mi katolikusok? Kettő van. Van egy híres bibliafordítónk. Igen. Szent
Jeromos.
A Bibliát 3 kontinensen, 3 különböző nyelven, és körülbelül 1500 éven keresztül írták. Ez nem egy olyan könnyed könyv, amit így elolvasunk, amikor éppen úgy, amikor ilyen könnyed olvasmányra vágyunk, hanem igen, ebben azért kőkemény dolgok vannak benne. Na, mennyi könyv van a Bibliában, meg tudjátok-e mondani, és milyen két részre osztjuk a Bibliát?
Ószövetségre és Újszövetségre.
Igen.
Az Ószövetségben 46, az Újszövetségben pedig 27.
Így van, nagyon jó, szuper. És akkor szeretném itt elmondani nektek, hogy milyen típusú könyveket különböztetünk meg a Bibliában. Ugye az Ószövetség, de hogyha nézzük, akkor nagyon sok történeti könyv van, ami bizonyos történeteket, az ószövetségi nép történetét, a zsidóság történetét meséli el. Ilyenek például Bírák könyve, Mózesnek az első 5 könyve, ugye a Tóra, a Krónikák könyve, Judit könyve, Tóbiás könyve, ezek mind-mind történeti könyvek. Aztán vannak tanítói könyvek, mint az Énekek éneke, amit egyébként ilyen kicsit ilyen Isten szerelmes verse az embereknek, de ide soroljuk Jobb könyvét, de a Bölcsesség könyvét is. Vannak a prófétai könyvek, amiket a próféták írtak, Dániel könyve, Joel könyve, Ámosz, Abdiás, Jónás könyve, ők mind-mind próféták voltak, és ugye ezt az új szövetséget, vagy ószövetséget melyik könyv kezdi?
Teremtéskönyv.
Ugye a Teremtés könyvével kezdjük, és akkor utána az Új Szövetségben is szintén vannak történeti könyvek, az evangéliumok, apostolok cselekedetei, tanítói könyvek, ugye itt a sok-sok levél, korintusi levél, ezeknek nagy részét Szent Pál apostol írta, ugye zsidókhoz írt levél, és hát a végét zárja a prófétai könyv, a melyik könyv, már tudja valaki mondani, a Biblia melyik könyvvel zárul, mi az utolsó könyve?
Jelenések könyve.
Hogy igen, így van, ügyes, hogy Eszter, a Jelenések könyve, ezzel zárul a Biblia. Nektek van-e kedvenc könyvetek a Bibliában?
Hát nekem nagyon tetszik Szent Pál apostolnak a történetei. Kitanulán ehhez kapcsolódóan néztünk is filmet, és szerintem ezek nagyon tanulságos könyvek lehetnek. Leírja a keresztény üldözéseket, meg a... Igen. Szóval szerintem ebben nagyon sokat lehet tanulni, meg nagyon hasznos lehet, hogyha elolvassuk, hogy igazából hogy élt, hogy milyen volt a helyzet régen, és hogy milyen a helyzet manapság, és szerintem így azért látszik a változás.
Igen, ugye Pál apostolral kapcsolatban egyháztörténelem órán néztük a Pál Krisztus apostola című filmet, ami Szent Pál apostolnak a történetét mutatja be, és hát azt is, hogy ő milyen körülmények között írta a leveleit. Viki?
Én nekem most így konkrétan kedvencem nem jut eszembe, viszont arra emlékszek, hogy általános iskolában, amikor még kisebbek voltunk, nagyon szerettem Mózesnek a történeteit. Szóval ezt tudnám mondani.
Mózes könyvei, Viola?
Hát nekem is a történeti részek tetszettek, meg tetszenek nagyon, vagy mikor Jézus csodáiról olvasunk, szóval az ilyen fajta részek.
Bálint?
Nekem konkrét kedvenc könyvem nincsen, viszont az én kedvenc történetem az a zsidóságnak a szenvedés, illetve a kimenekülése Egyiptomból. Ugyanis erről van egy nagyon jó rajzfilm, amit én már nagyon fiatal láttam, és azóta is nagyon szép emlékek fűznek ahhoz a történethez.
Melyik rajzfilm?
Szerintem nem azt a Mózes.
Egyiptom hercege.
Azt általános iskolában is megnéztük.
Igen, meg talán ő is, nem?
Igen, hát van igen, is igen. Néztétek.
Szerintem pont egy év, amikor a nyílt napok voltak.
felmerül az a kérdés így mindenkiben szerintem, hogy jó, oké, itt van a Biblia, itt van az Ószövetség, itt van az Új Szövetség, de mennyire megbízhatóak ezek a könyvek, hogy mi alapján mondhatjuk azt, hogy na az, ami ide le van írva, ez tényleg így történt, ez tényleg igaz, ez a való életben is már történt. Ugye Jézus személyével nem csak hittanórán találkozhattok, hanem történelem órákon is, hiszen ő, mint történelmi személy belekerült a történelem könyvekbe. Miért mondhatjuk rá, hogy megbízható? Körbe fogom nektek itt adni ennek a bizonyítékait, és akkor szeretném kérni, hogy egy-egy részét olvassátok föl ennek.
A Bibliát három kontinensen, három különböző nyelven és körülbelül 1500 éven keresztül írták. Bár elsődleges forrása Isten, mégis több mint 35 különböző szerző vetette papírra a sorait. Különféle gyarodalmi stílusokban. Az írók között találunk profétát, hadvezért, királyt, pásztort, halászt, vámszedőt, sőt még orvost is. Ezzel együtt a Biblia egy egységes üzenetet ad át. Isten megváltás tervének a fokozatos kinyilatkoztatását. Ez abból is látszik, hogy a könyvben több tízezer alkalommal hivatkoznak egymásra egy átfogó, szerves, egy egységet alkotva.
Igen, tehát van a Bibliának egy belső egysége. Kettes?
A fennmaradt kéziratok. A Bibliából több kézirat áll rendelkezésünkre, mint bármely más ókori dokumentumból, és az Új Szövetség esetén telt el a legrövidebb idő az eredeti kézirat és a legkorábbi fennmaradt másolat keletkezése között. Tudtad például, hogy Arisztotelész poétikájából csupán 49 másolat maradt fenn, és ezek is az eredetihez képest 1400 évvel később származnak? Julius Caesar gallok elleni háborújáról is csupán 9-10 kézirat tanúskodik, amelyek 1000 évvel későbbiek. Sőt, Tukidides írásaiból is mindössze 8 tekercs maradt ránk, amelyeket az eredeti után 1300 évvel később írtak. Még Homérosz Iliászából is csak 1757 példányunk van. Ezzel szemben az Új Szövetségből több mint 25 000 kézirat áll rendelkezésünkre. Ráadásul Jézus életét és az apostoli leveleket már az első században lejegyezték, és a jelenlegi kézirataink ennél csupán 250-300 évvel későbbre datálhatók.
Szemtanúk írták le, mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtané voltunk isteni felségének. A korintusiakhoz írt levelében Pál is leírja, hogy sokan, akik szemtanúi voltak Jézus feltámadásának, még éltek levelének megírásakor. A nyilvános felolvasásra szánt leveleket ezek az emberek könnyedén megcáfolhatták volna, ha hamisak lettek volna.
Igen, tehát lett volna alkalom megcáfolni a leírtakat, hogyha azok hamisak lennének. Négyes?
A külső források. A Biblia fontos tartalmi egységeit külső források is megerősítik. Olyan nem keresztény szerzők, mint Tacitus, Josephus Flavius, vagy éppen ifjabb Plinius. Megemlítik írásaikban, hogy Krisztus Pilátus ítélte halálra, hogy harmadnapra feltámadt, hogy csodákat tett, és hogy a keresztények istenként imádták. Régészeti ásatások szintúgy a bibliai történeteket hitelességét igazolják. Megtalálták például a leplet, amelybe Jézus testét helyezték, illetve egy Julius Augustus a Jézus élete alatt uralkodó egyik római császárt ábrázoló érmét is. De szintén találtak egy Góliát nevet viselő cseréfeliratot, és Noé bárkájának állítólagos helyét, valamint Jerikó városát is azonosították. Sok más leletet is felfedeztek, de talán ezek közül a legjelentősebb az Ószövetség számos könyvét tartalmazó holtengeri tekercsek, amelyek közel 100%-ban megegyeznek a felfedezés pontjai legrégebbinek. Gondolt 1000 évvel később kéziratokkal. Határozottan kijelenthetjük, hogy mindeddig nem történt olyan régészeti felfedezés, amely a Biblia bármely részét megcáfolta volna, mondta Nelson Gleck, neves bibliai régész.
A Bibliát nem csak vallásos emberek, hanem egyébként nagyon-nagyon sokan kutatják, és nagyon sokan keresnek különböző bibliai leleteket. És az utolsó ilyen okunk a Biblia megbízhatóságára az a konkrét proféciák beteljesülései, hiszen a Biblia legalább 60 olyan eseményről számol be, amelyek konkrét proféciák beteljesülései voltak. Például a 22. Zsoltár, amelyben Dávid király Krisztus keresztre feszítését írja le megdöbbentő részletességgel, körülbelül 1000 évvel Krisztus születése előtt. Tehát amit a 22. Zsoltárban Dávid király az Ószövetségbe leírt, az tényleg megtörtént, hiszen leírták az Új Szövetségben is. Ez azért figyelemre méltó, mert ekkor még nem is létezett ez a kivérzési módszer, tehát ekkor még nem feszítettek keresztre embereket. Ezen kívül az Ószövetség előre kijelentette többek között Jézus születésének a helyét és időpontját, hogy Szűztől fogan, hogy Júda törzséből fog származni, hogy Szamárháton fog belépni Jeruzsálembe, hogy el fogják árulni, hogy fel fog támadni, és még azt is, hogy a keresztre feszítésekor 12 és 3 óra között sötétségbe borul Jeruzsálem. Tehát mindezt már az Ószövetségi időkben megjósolták, ami az Új Szövetségben végül beteljesedett. Tehát a Bibliát azt nem csak egy a vallásos ember könyvének mondhatjuk, hanem egy történelmi dokumentumnak is tulajdonképpen. Ti hogyan népszerűsítenétek a Bibliát? Nekem van egy ilyen kedvenc kis monológom ezzel kapcsolatban, amit mindig 9. osztályban, amikor a Bibliát tanuljuk, el szoktam mondani, hogy miért olvassuk a Bibliát. Hát azért, mert ebben aztán találunk kalandregényt, találunk szerelmes romantikus történeteket, vannak benne történelmi, aki a történelmet szereti, az is talál benne. Tehát mindenki, aki az énekeket szereti, vagy a versesebb történeteket, a Zsoltárok könyvét, tehát tényleg mindenki talál benne a saját ízlésének megfelelő könyveket. De ti hogyan népszerűsítenétek? Akár gyerekek körében, akár fiatalok körében, de ha van ötletetek, akkor felnőttek körében is hogyan népszerűsítenétek a Bibliát?
Hát nekem az első ötletem az így rögtön az volt, hogy így kisebb gyerekek körében mindenképp ilyen játékos módon, tehát ilyen társas játékokat és ehhez kapcsolódó játékokkal, fiatalabbaknak pedig azért ajánlanám, mert tényleg ebbe mindenki talál magának tetsző történetet, szóval ezekkel.
Igen, tehát bárki bármilyen nehéz helyzetben van, biztos, hogy a Bibliában talál olyan idézetet, ami...
Igen, meg nagy segítség is lehet szerintem ugye a fiataloknak, szóval...
Viola?
Hát manapság már sajnos nem olyan népszerűek a könyvek, de persze mesekönyveken keresztül is lehet, bár ez már elég népszerű manapság is, de ezen kívül, mivel a mai gyerekek a legtöbbet a telefonjuk vagy a gépük előtt töltik, ezért online játékokat is lehetne a Bibliával kapcsolatban, és a történetek megismerésével ugye kapcsolatban. Továbbá bibliai kiállítások vagy múzeumokra is el lehetne vinni a gyerekeket, és érdekes előadásokat is ugye hallgathatnak. Azaz, hogy érdekes előadásokat is lehetne tartani a gyerekek körébe ezekről.
Ugye akár eljátszani egy-egy történetet, egy-egy bibliodrámával, milyen érdekes lenne például beszállnál Bálint Mózes szerepébe, vagy Ábrahám szerepébe, vagy valamelyik őtök eljátszaná Szűz Máriát.
Mi például általános iskolában egyébként passióztunk, az is így tök, tehát így tök jó volt.
Meg ugye betlehemeztünk is, és ez szerintem, aki ugye benne volt, mindenki nagyon élvezte.
Szóval igen, ezek, igen.
Van esetlenül a Bibliával, vagy ezzel kapcsolatban gondolatotok, amit szívesen megosztanátok? Ha nincs, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. A hallgatóknak is köszönjük, hogy végighallgattak minket, hogy meghallgatták a gondolatainkat a Szentírással kapcsolatban, és találkozunk a következő adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Yeah. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1,